nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, mostani témánk pedig a jégkorong lesz, annak apropóján, hogy január 22-én a Magyar Hoki Napja keretében ismét megrendezik a jégpályák éjszakáját, amikor is országszerte több mint 40 helyszínen várják a sportág iránt érdeklődőket. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy beszélgessünk kicsit a magyar jégkorong múltjáról, jelenéről, na meg a jövőjéről, és amikor azon gondolkodtam, hogy ki legyen a vendég, akinek mindenről testközeli élménye volt és van, akkor azonnal Ancsi János neve ugrott be. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Bár a sportkedvelők többségének szerintem nem kell bemutatni téged, a rend kedvéért azonban hadd mondjam el, hogy János a 80-as, 90-es években az Újpest csatáraként a sportágak közül az utóbbi egy-másfél évtizedben talán a legnagyobb változáson keresztül ment magyar hoki meghatározó játékosa volt. 225-ször szerepelt a válogatottban, 94 világbajnoki meccsen 54 gólt lőtt és 57 gólpasszt osztott ki. Hajdanán 10 000 ember skandálta a nevét a Budapest sportcsarnokban és a nagy rivális Fradi szurkolók ezrei frociszták a kis stadionban. Visszavonulása után szinte örökös klubja az UTE edzője lett, jó ideje pedig a Lilafehérek jégkorong szakosztályának igazgatója. Kezdjük is talán a kis stadionnal, a Megyeri úti, akkor még nyitott jégpályával, meg a BS-sel, amelyben ha ritkán is, de helyet kapott a jégkorong a tető alatt. Ha ma egy kiskölyök odaállna eléd, és arra kérne, hogy Jani bácsi, mesélje már egy kicsit azokról az időkről, amelyek a körülményeket illetően szinte semmiben nem hasonlíthatók a maihoz. Akkor mit mondanál neki? Miért volt jó, miért volt szép, miért emlékezünk rá nosztalgiával, annak ellenére, hogyha az állapotokat viszontagságosoknak nevezem, akkor még rendkívül módon visszafogottan fogalmaztam.
Úgy gondolom, hogy az volt a nagyon jó feeling volt a nyitott pálya, sőt, ugye most is az öreg fiúk azért nálunk néha jégkorongoznak szerdánként, meg csütörtökönként, és velük szoktunk beszélgetni, és az a feelinget a soha nem fogjuk elfelejteni. Hudák Gábor, Kovács Csaba, Flóra Pettő, Szajlai, a régi öregek, ugye a velemegykorúak, sőt, ők idősebbek is. Hát a talán ami a legnagyobb dolog volt az, hogy azért mi 10-12-14 000 ember előtt játszottunk, főleg a kis stadionban, ugye 15 000-es csarnok volt, Újpest pályán volt 3-4 000 ember, de emlékszel talán te is, hogy a sörétgyárnak a kéményén, meg a palánkon ott ültek és voltak, ott is 5-6 000 ember. Akkor nagyon-nagyon szerették a jégkorongot, mondjuk most is, de ugye nem volt más, nem volt számítógép, nem volt ilyen okos telefon, és akkor az emberek a gyerekekkel mindig oda kijöttek, és hihetetlen hangulatot csináltak nekünk.
Gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy az akkori játék színvonala nem mérhető a maihoz, mégis a decemberi-januári fagyok idején a jeges lépcsőkön átsorgott ugye 10 000 ember 2-2,5 órán át, ki teával, aki meg lapos üveggel a kezében, a kis stadióban, a Fradi Dózsa meccseken, ahol ennek megfelelően elképesztő hangulat uralkodott. Mi vitte ki az embereket akkor hétről hétre, ilyen körülmények közé, akár oda, akár a Megyeri útra, akár Jászberénybe, vagy a Miskolci pályára?
Igen, hát azt tudjuk azt, hogy az Újpest-Ferencváros rivalizálás az nem mostani keretű, hanem ugye évtizedek óta. Ugye abban az időben azért kimondhatom azt, hogy a két legjobb csapat a Újpest és a Ferencváros volt, ugye volt a 70-es években 10-szer bajnok a Ferencváros, utána a 80-as években mi Újpesten voltunk, azt hiszem 6 vagy 7-szeres bajnokok, és hát ugye a rivális ellen mindig nagyon szerettek menni, és vidékre meg azért ugye említettem Miskolcot, hogy Jászberényt, ugye ott azért szerették ott is az Újpestet meg a Fradit, vagy nem szerették, és akkor ellenünk vagy mellettünk drukoltak, és nagyon szerették. Hát ugye figyelj, tényleg mit csinált az embert a 80-as években? Nem tudom, otthon nem akart ülni az ember, ugye még egyszer mondom, nem volt számítógép, és mindenki próbált kimenni, meg hát az a hangulat, az a feeling, azt nem lehet elmondani. Én úgy gondolom, a régi focira lehet emlékezni, mikor 70-es évek, vagy a 60-as években ugye 70 000 ember volt kint, tehát nálunk akkor csak 14 000, ahhoz képest, ami most van, azért sokkal több.
Ne felejtsük el, hogy azért a nézőtéren is előfordult ez az,
volt, mikor a kispadra bejöttek, a kulacsunkat, vagy a ellenfél kulacsát, ugye mondjuk így, akkor elvették, ellopták. Ugye tudjuk, az a kis stadionban is, és az újpesti pályán is, ugye a cserepad mögött volt rögtön már nézőtér, ott nem volt elválasztó fel semmit, csak ahol ültünk, oda mindent bedobáltak, beszúrtak, bekiabáltak, szóval más feeling, de nem volt, akkor a bunyó nem volt a csapatok között, már a szurkolók és a játékosok között. Az, hogy a pályán mi egymást ugyanúgy vertük, mint a fent a szurkolókkal lelátok egymást, az egy dolog, de ez is benne volt abban az időben.
Titeket a hoki szerelmese, a rádióriporter Török László, jaj, a Sportvilág legszeretetre méltóbb csirkefogóinak nevezett. Így utólag hogy látod, hogy mire gondolhatott Laci, amikor ezt mondta?
Hát arra, hogy azért tudjuk azt, hogy ez egy kis családi, ugye nem volt sok csapat, 3-4-5 az elején, illetve 80-as években, és azért az sokan nem tudták azt, hogy mi a pályán, lehet, hogy összevertük egymást, de a mérkőzés után például valaki lehet, hogy emlékszik, a kis stadion mellett ott a minibuszról, ott találkoztunk ugyanúgy én a Hudák Gabival, mondjuk ugye ő volt ellenfelem.
Rabinak volt a csatára.
Igen, igen. Együtt mindig mi buliztunk egymással, és mi jó barátok voltunk, és a minipresszóban találkoztunk, egy habzó teát megittunk, akkor elmondtuk, hogy milyen volt a mérkőzés, és szóval jó barátok voltunk. Ugye válogatottban is általában Ferencváros és újpestiek voltak, és ugye válogatottban nem lehet az, hogy utálak és nem szeretlek. Szóval mi egy család voltunk, pályán természetesen mindent megtettünk, verekedtünk, ütöttük, vágtunk egymást, de az életben, az tűvil életben mi jóban voltunk nagyon.
Azt ugye tudjuk, hogy a válogatott akkoriban jobbára a C csoportban, vagyis a világbajnoki harmadik vonalban szerepelt, amikor pedig egyszer-egyszer sikerült kivívni a B csoportba jutást, a közönség szinte hősként ünnepelt benneteket, mint 1983 márciusában, amikor a Budapest Sportcsarnokban felejthetetlen meccsen legyőztétek Kínát 4-3-ra, és ezzel egyel magasabb osztályba kerültetek Boróczi Gábor vezetésével. Mit látott a szurkoló akkor a magyar hokisokban? Az ágról szakadt szegény legényt, aki elment szerencsét próbálni a nagyvárosba, és olykor sikerrel járt?
Majdnem, de inkább azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy abban az időben mi jégkorongosok mindent megtettünk, és nem féltettük a testi épségünket se, és mi harcoltunk, nem biztos, hogy mi olyan szinten korcsolyáztunk, sőt, biztos vagyok benne, mint az A csoport, vagy a B csoport, ugye akkor B csoportban, amikor felkerültünk, hogy nagyon mérkőzésre nyertünk sajnos, de mi mindent megtettünk, fejjel belevetődtünk a korongba, fogunk kitört, eltört a kezünk, szóval mindent megtettünk azért, hogy a mi saját kis jégkorong világunk sokkal jobb legyen, és én úgy gondolom, hogy ezért becsültek minket akkor.
Azt mondod, hogy a lelkesedéseteket, a odaadásokat értékelték?
Igen, úgy gondolom, és hát sikerült néha egy-egy szép mozdulat, látványos csel, vagy ez látványos gólt, aminek nagyon örültek, én úgy gondolom, hogy abban az időben ezért kapták fel ugye a jégkorongot, azaz minket.
A hoki idehaza nem volt különösebben megbecsült sporták,
abszolút,
hogy finoman fogalmazzak. A többi labdajáték között, hát hogy visszatérek az előző kifejezéshez, ami a szegény legénynek számított. Miért volt ez így?
Hát azért tudni kell azt, hogy a jégkorong nem egy olcsó sportág, ugye azért most elnézés a többi sportágtól, nem egy mez meg egy torna cipőbe kell játszani a meleg csarnokba. Ugye a korcső, a felszerelés, maga a jégkészítés, jeget megcsinálni, fagyasztani, azért nagyon sok áramban, nagyon sok energiába került, plusz a felszerelésünk is nagyon sokba került, és ezért nem nagyon dotálták, meg nem volt felkapott, ugye a foci volt akkor, a kézilabda, ugye a röplabda akkor is nagyon jó volt a világszínvonalhoz képest, mi voltunk a leggyengénk, bár ez védelmünkre hozzáteszem, hogy a világban azért a B és az A csoportosok azon a szinten 10-11 hónapot voltak égen, mi meg ugye nyitott pályánk volt, 5 hónapot voltunk, a többit meg lefutottuk, futottunk maratontól kezdve mindent, nagyon sokat futottunk, és hát ugye a futásra nem tudtuk a kocsázó sebességünket felgyorsítani.
Tényleg, hát ugye akkoriban nem voltak még fedett pályák, illetve hát az egy Budapest sportcsarnok egy idő után, ahova néha befért a hoki. Ti tavasztól őszig mit csináltatok?
Amit mondtam, futottunk, meg fociztunk, megpróbáltunk más sportágakba is kézilabdázunk. Nem, abban az időben nem volt nálunk divat, nem. Leginkább ugye mi férfiak fociztunk, egészen jó fociztunk, mert focisták is, ugye tudom azt, hogy én is voltam, most nem mondom, hogy hol futballoztam, a Hudák Gabit is tudom, hogy nem NB1-ben, de lejjebbű szinten ő is focizott.
Szóval a hoki mellett alsóbb osztályú csapatokba játszottatok?
Ilyen vendégfocisták volni, igen. Szóval mondjuk azt, hogy vendégfoci is le voltak igazolva, ugye azt tudni kell, hogy például én is a jégkorongot úgy kezdtem el, hogy én fociztam mellette nyáron, ugye akkor télen nem focizott senki, télen hokiztunk, és én is 16 éves koromban adtam abba a focit, mert ugye vagy a jégkorongot, vagy a focit kellett választanom, és ott tulajdonképpen az Újpest tarti csapatában, a tartalék csapat, talán emlékszem, hogy volt ilyen, hogy tartalék csapat, de elméletileg oda beneveztek volna, de megszűnt akkor a tartalék bajnokság, és ezzel egy időben ugye én 16 évesen már felnőtt válogatott voltam, és hát természetes volt, hogy a jégkorongot választom.
Ugye 30-40 évvel ezelőtt nem csak a pályák állapota volt siralmas, hanem az is, hogy szinte kincsnek számított egy-egy jobb felszerelés, hokibot, válvédő. Jól gondolom, hogy a mai srácok nem is értenék, hogyha erről mesélnél nekik?
Nem, és nem is szeretek erről beszélni, mert hogyha elmondom, hogy az első jégkorong nadrágom a édesapám, a nagyapám alsó nadrágából csinálta, hajlított ilyen műanyagokat, ugye a védő meglegyen, mert ugye nem volt pénzünk, meg az, hogy a botokat szögeltük, mikor eltört, akkor nem eldobtuk, újat kaptunk, hanem szögeltük össze, tele volt szöggel, mert ugye nem volt pénz se a klubnak, se általában.
Is volt. A Szajlainak volt ilyen kajlabotja.
Igen, az a 80-as évek közepe vége felé volt, mikor ugye felnőtt válogatottak voltunk, és ott azért kaptunk botokat, és akkor megpróbáltuk olyanra hajlítani a botot, amivel jobban felfelé tudunk lőni, ugye abban az időben azért egyenes bot volt, nem úgy, mint most, hogy van 100 féle kanyar, vagy 100 féle minőségű bot, ott volt egy, és nagyon vigyáztunk rá.
Na hát akkor térjünk is át a jelenre, mert hogy a magyar jégkorongban az elmúlt 20-30 évben óriásit változott a helyzet, egyértelműen attól kezdve, hogy 1988-ban Sárközi Tamás, aki sajnos ma már nincs közöttünk, átvette a szövetség irányítását. Fedett pályák sora nyílt, külföldi edzők érkeztek a csapatokhoz, lett pénz és paripa, elsősorban a TAO-nak köszönhetően egy idő után. A legjobb hazai klubok nemzetközi bajnokságokban szerepelhetnek, összehasonlíthatatlanul több gyerek választja a sportágat, mint korábban, és ők már újabban akadémiai keretek között fejlődhetnek. Szóval látszólag minden rendben van, nyilvánvaló a fejlődés is, mégis mintha felfelé vezető úton olyan akadár tornyosulna, amit képtelen megugrani a magyar hoki. Vagyis munkál az emberben némi hiányérzet, hiszen a nagy válogatottnak 2008-ban és 2015-ben ugyan sikerült kiharcolnia a korábban szinte lehetetlenek tartott alcsoportba kerülést a világbajnokságon, az élvonalban már nem tudott megkapaszkodni, pedig sokan azt mondják, most már tényleg minden vagy majdnem minden adott ahhoz, hogy a legmagasabb színnek legalább az alján biztos helyet követeljen a magyar válogatott. De az utóbbi időben, mintha inkább távolodnánk ettől. Te hogy látod ezt?
Hát ez nagyon kérdés, és pengejelen táncolhatunk ezzel, de én azért tudod, hogy mindig kimondom, amit érzek. Én onnan kezdeném, hogy ugye a TAO meg előtte is ugye nagyon tett minden sportágnak, a jégkorongnak is, hogy nagyon sok gyerek elkezdett jégkorongozni. Tényleg nagyon sokan vagyunk, szerintem 10-szeres vagy 20-szeres, mint a 80-as években. Bizonyos szintig a játékunkat nagyon szépen felhozták a külföldi edzők, meg a magyar játékosok, egy Ladányi, egy szegény Ocsai Gabi, vagy Palkovics, ugye ez a fémjelzett szaporúi hősök, ugye szüper nevűvel.
Akik elsőként jutottak fel az alcsoportba.
Így van. Én úgy gondolom, azt a szintet, azt meg lehetett lépni úgy, hogy a korcsolyázó tudásunk az feljött, én úgy gondolom, még mindig az alcsoport alja, nem a teteje, szóval azért az, ugye nem vagyunk annyian, mint egy Amerikában, vagy Oroszországban, vagy Svédországban, nem ékorongozunk annyiba. Talán a baj, hogy nem is távolodunk, hanem nem közelítünk, inkább én úgy fogalmaznánk, ugye a kluboknak meg a szövetségnek azért tudjuk, minden sportágban más a véleményük, és más felé mennek. Ugye a bajnok akar lenni a klub, a szövetségnek meg a válogatottra kell figyelni. És még talán jégkoromban a legnagyobb szerencsésebb, hogy a 20 játékosból tudjuk 4 sorra szoktak játszani, és a 20 játékosból 6 külföldi enged meg játszani a szövetség, és egy pár honosított is még belefér, szóval én azt mondom, átlagban 7-8 játékos nem magyar játékos, aki játszik, ugye ez hozza a színvonalat, meg ő hozza az eredményt általában, most elnézést kérek a magyar válogatott játékosról, akit most nem erről beszélek. De a legnagyobb bajunk az a jégkorongban, hogy a speciális játékot, ugye az ember-ember hátrányt, ami most már ma jégkorongban, de minden sportágban ugye ez a legfontosabb, hogy ki ember-előnyből hány gólt tud lőni, vagy ember-hátrányból hány gólt tud kapni, a sajnos a magyar játékosok nem játszanak. És mivel kikerülünk egy válogatottba, ugye ötöt ellenén úgy gondolom, nagyon szépen felveszünk a nagyokkal is a versenyt, de a speciális játékkal ugye nem tudjuk felvenni, mivel nem játszanak a magyar bajnokságban, az Erste Ligában, vagy a ugye most már nem ebbe, de az osztrák bajnokságban az Alba Vallának a játékosai, ők inkább kiegészítő emberek, ilyen harmadik, negyedik sorosok, és akkor oda kerülünk egy világbajnokságba, akkor hogy tanuljuk meg egyből egy perc alatt, hogy hogy kell emberbe gólt lőni, vagy hogy nem kapni ember hátrányba. Én úgy gondolom, ez a legnagyobb hibánk, hogy túl, nem az, hogy túl sok, mert ahhoz képest reálisan, én úgy gondolom, a mondjuk 30% sincs, hogy külföldi, más sportágokban meg ugye 100% külföldi. De ez sajnos a speciális játék miatt sajnos nem tudunk feljebb kerülni. Én úgy gondolom, hogy és nagyon jó, egy kicsit csapongok ugye az akadémiákat említettet. Én úgy gondolom azért nagyon nagy ötlet volt ez, mert az akadémiáról egy-egy játékos vagy több játékos ki tudunk külföldre vinni, versenyeztetni. Aztán azért nem felejtsük el, hogy Magyarországon a versenyeztetés nagyon nehéz. Ugye van olyan bajnokság, hogy van két vagy három jó csapat, most utánpótlás bajnokságról beszélek, akivel nagyon szépen szoros meccset játszunk, az 6 mérkőzés. És a többi 10-zel meg 10-0-ra nyerünk. Ebből nem fejlődünk. Szóval nekünk, én úgy gondolom az akadémiáknak is, itt Újpesten is hál' Istennek belekerültünk az akadémiára, amire nagyon büszkék vagyunk, ugye ez egy 10-12 éves munka. Nálunk az a cél, hogy megpróbálni kivitetni ilyen 16-17 éves játékosokat, hogy versenyeztetni, jobb bajnokságban, jobb társakkal versenyeztetni, és talán ebből fog megjönni az, hogy a válogatottban is tudunk ember előtt, vagy jobban játszani.
Hát az utánpótlásról, meg a jövőről még beszélünk, viszont még visszatérve a válogatotthoz. Annak idején a dánokkal, a norvégokkal mi abszolút pariba voltunk, sőt, talán egy kicsit még jobbak is voltunk a dánoknál mindenképpen emlékeim szerint. A te idődben, nem beszélve a szlovénokról, nem is léteztek, ugye akkoriban még Jugoszlávia volt. Az olaszok, osztrákok kicsit jobbak voltak, jobbak. Talán minthogyha most ez a különbség is nagyobb lenne az utóbbi időben. Szóval mi az, amit azok az országok, amelyeknek hasonlóak az adottságaik, hasonlóak a körülményeik, mint nekünk, azok mégiscsak jobban csinálnak valamit. Vagy pedig jobbak a körülményeik, még mindig sokkal?
Nem jobbak. Én úgy gondolom, amit előbb is elmondtam, hogy például Dániáról beszélünk, ugye kiragadom, Dániában ott van mellette Finnország, Svédország. A tehetséges dán fiatalok, vagy a válogatott dán játékosnak több, mint a fele kint a svéd bajnokságban, meg a finn bajnokságban, az a versenyeztetése sokkal jobb. Ugye Ausztriában, azért az osztrák bajnokságban tudjuk, hogy elég magas. Az olaszokra én úgy gondolom, most egy kicsit jönnek lefelé, vagy mi megyünk hozzájuk, szóval én úgy gondolom, hogy ők már nem annyira jók. Itt minden arról szól, hogy tudunk olyan sok játékos versenyeztetni, teljesen mindegy, hogy a saját bajnokságunkban, vagy a világban, ahol tényleg profi is azon a szinten van. Én úgy gondolom, hogy egy Erste Ligából nagyon nehéz lenne csinálni olyan magyar válogatottat, aki azt mondjuk, hogy feljut. És hát ugye mindenki fel akar jutni, és ne felejtsük el azért, most azért is nehéz, mert a volt Szovjetunió úgymond államai, azért mondjuk az, hogy van 4 orosz válogatott. Most képletesen ugye van az orosz válogatott, van a belorusz, van a lett, van a litván, van kazak. A kazak, és itt azért nehéz ezek mellett, ugye ezek jégkorong országok, akik a jégkorong náluk majdnem az első volt évtizedek óta, nagyon nehéz ezek közül feljebb menni. Ezért is jó ez az akadémia szint, mert ugye például most én saját magunkról beszélünk Újpestről, mi hoztunk egy 4-szeres NHL bajnok edzőt, mentoredzőnek, Szatert név szerint, és úgy gondolom, hogy ő fogja tudni tanítani a mi edzőinket 4 éven keresztül, vagy 3 éven keresztül. Ez sokkal jobb, mint hogy az edzőt kiküldöm 2 hétre, vagy 3 hétre egy edzés egy bármelyik csapathoz. Mit fog tanulni? Én úgy gondolom, hogy nálunk olyan edzőik vannak, akik szeretnének jégkorongot, jó jégkorong edző lenni. Ha itt minden klubnál, meg mindenhol ezt tulajdonképpen belátják, hogy ez a jövőnk, akkor én úgy gondolom, 1-2 éven belül már nagyon jó szakember, több szakember lesz, azért ne felejtsük el, hogy Majoros Gergő azért kint van Novézámkiban, ami nagy dolog, ő ugye magyar edző még soha nem, ha jól tudom, nem volt kint külföldön, és nem egy rossz bajnokságban, szóval vannak tehetségesek. Ezt úgy tudnám emlegetni, ugye, hogy mi a 80-as években nagyon szépen hokiszunk, nagyon szerettünk. De az eredménye az idézőjelben a szaporóba jött ki, akiknek mi voltunk a példaképe, vagy akikkel mi idősebbek voltunk, és elkezdtek jégkorongozni, ugyanígy van az edzőkkel. Én úgy gondolom, hogy most egy-két-három-négy év alatt biztos, hogy ki tudunk nevelni egy 5-6 nagyon jó edzőt.
Hát a körülmények összehasonlíthatatlanok, a múltbeliekkel arról már beszéltünk, de milyen a millió a régi időkhöz képest, a játékosok, a vezetők körében, és hát nem utolsó sorban a lelátókon. Te hogy látod ezt?
Én azt gondolom, hogy és meg lehet sértődni, hogy a mi világunkban, amikor mi jégkorongoztunk, akkor mi szerettük a sportágat, szerelemmel szerettük, most csak szeretjük. Szóval nem szeretném ezt tovább így fokozni, mert lehetne róla beszélni, senkit nem akarok. Igen, és ugye én úgy gondolom, hogy van egy olyan, hogy tudod azt, hogy mi nem a jégkorongból éltünk. Most ugye mindenki ebből él, és inkább itt marad jégkorongoznak, és mit tudom, a ötödik sorba elhokizgat, de kap érte pénzt, és inkább más jelent, szóval én nagyon
érzem. És a professzionalizálódást, ez rányomja a bélyegét a hangulatra?
Igen, ugyanúgy. A másik, amit mondtam, hogy a nézőközönség nagyon-nagyon érdekes a téma, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy minél több meccs van, annál jobb bajnokságot, világbajnokságon tudunk szerepelni. Ugye vegyük azt, hogy mi 5 hónap alatt 40 meccset lejátszunk. Van olyan fejlődő csapatról tudok beszélni, de karácsony előtt 23 nap alatt lejátszottunk 11 meccset, most januárban lejátszottunk 14 nap alatt 7 meccset. Szóval nagyon sokat játszunk, ami tényleg jó a játékosoknak, csak vedd az, hogy a 14 mérkőzésből 7 hazai, 2 hét alatt. Kinek van rá pénz, kinek van rá energiája, ideje. Szóval az az igaz, hogy megváltozott az egész millió ebbe is. Szóval nagyon, nagyon nehéz. Hát ha belegondolsz, hogy egy mérkőzése két ember, egy apuk, egy anyuka kijön, vagy egy kisfiával, 1000-1500 forint a jegy, az 3000 forint, plusz eszik-kiszik a büfe, 5000 forint. Most ha eljön két hét alatt 5 darab meccs, azért 25000 forint manapság, én úgy gondolom nagyon sok, és nem mindenki teheti meg, meg hát nem, meló mellett nem lehet mindig jégkorong meccsre járni. Szóval a hátánya, hogy sok mérkőzést játszunk, de a szurkolók nem tudnak kijönni. De hogyha azt nézzük, hogy 7 meccs alatt kint volt 500 ember, és ha ezt egy meccsre levetítem, akkor meg jó, ugye, mert akkor 3500 ember kint volt idézőjelben egy meccsre. Szóval nagyon nehéz megtalálni ezt a közös pontot. Nem tudom, hogy fogjuk megtalálni.
Én nem mondom, hogy mindenben visszasírom a stadion hangulatát, meg az akkori körülményeket, egyáltalán nem erről van szó, de azért a mai szurkolók, minthogyha színházi közönségként viselkednének ahhoz képest, ami akkor volt.
Igen, és ez nem biztos, hogy idézőjelben van. Azért nem hiszem, hogy a mai világban, a 21. században az lenne, hogy a két szurkoló tábor 2000 meg 3000 ember egymásnak esik, szóval vagyunk kulturáltabbak, vagyunk, én úgy gondolom. Én úgy gondolom, hogy nem a színházzal van a baj, amit te mondtál, hogy nem szurkolnak, de ugye a gyerekkel, kislányoddal ott vagy, most ha szurkolsz, tudod milyen a szurkoló? Ugye? Az a szurkolás, nem az, hogy hajrá, hajrá. Nehéz ezt így megmondani, hogy mi a jobb. Én úgy gondolom, egyre többen vannak, mondjuk a Erste Ligában is minden klubnál több a nézőközönség. Mit akar a szurkoló? Mikor megy ki a szurkoló? Mikor örül, ha nyer a csapata? És ugye most a utóbbi években, ugye most a Ferencváros meg az Újpest a magyar bajnokságban úgymond, ugye az Erste Ligán belül az első két helyen van általában, de ezelőtt egy 5-6 évvel, ugye legalább 5-6 évig, ugye a Újpest meg a Ferencváros nem volt olyan anyagi háttere, hogy egy Miskolccal, egy Maccal, vagy egy Fehérvári Volánnal, vagy egy Csíkszeredával, vagy egy Brassóval versenyezzen, és úgy kullogtunk a negyedik, ötödik helyre. Ugye a szurkoló arra nem akar kimenni, én úgy gondolom, hogy a csapata veszt. Most ugye, most tudod, itt volt karácsonykor egy meccs, meg január elején volt egy mérkőzés, nem azért mondom, mert mi nyertünk, mert ugye rég nyertünk a Ferencváros ellen, mind a kétszer nyertünk, de nem ez a lényeg, teltház volt mind a két meccsen. Ugye most a két magyar csapat, ez a két magyar csapat bajnokság elején van, de jönnek ki a szurkolók, mert jól érzi magát, gólt lő, örül, mert a csapata nyer, de amíg, hogyha 10-ből 2-szer nyerünk, akkor nem fog kijönni.
Tehát hiányzik a magyar hokinak egy igazán jó Fradi, meg egy igazán jó Újpest.
Én úgy gondolom, hogy most talán megvan, de hiányzik el. Általában úgy volt azért, hogyha visszanézek, ugye 20 éve vagyok itt valamilyen szinten vezető, miután abba hagytam a Jégkorongot, volt 5-6 évet, mikor mi voltunk jobb, volt, mikor a Ferencváros, de nagyon nagy különbség volt helyezésileg. Most ebben a bajnokságban én úgy gondolom, hogy nagyon fejfejlett megyünk, egyszer ő a második, egyszer mi vagyunk a másodikok, és erre kíváncsi a néző.
Na, beszéljünk akkor egy kicsit a jövőről. Milyenek ma a körülmények? Ha ma egy kisrác vagy a szülei a fejükbe veszik, hogy jégkorongozó lesz a gyerekből, akkor mire számíthatnak? Mit kap a kölyök, ha például lemegy Újpestre, a Megyeri útra, ahol ma már szintén akadémia működik?
Egy szóval, egyszerűen mondanám, le lehetne elmondani, mindent. Szóval ez nagyon kevés, ahogy mondom, hogy minden, de nagyon sok. Hát ugye az akadémián például ugye a szerelést ingyen kapják. Most a TAO óta tulajdonképpen majdnem mindenhol ingyen kapják, vagy önrészet, nagyon kevés önrészt kell fizetni. A szerelésük sokkal jobb. Most az akadémián gyúrójuk van, pszichológus van, szóval annyi minden van, hogy ennél úgy gondolom többet, nagyon jó, lehet mondani, hogy még kéne két gyúró, vagy két equipment manager, de én úgy gondolom, hogy az akadémiák elérték azt a szintet, ami a világ profi csapatokhoz hasonlítható.
Ha ilyen a helyzet, akkor mégis mi a baj? Mi kellene még az előrelépéshez? Említetted a külföldi versenyeztetést, de ezen kívül még mi az, ami kellhetne ahhoz, hogy sikerüljön az igazán nagy ugrás? Vagy pedig mondjuk azt, hogy nincs itt semmi látnivaló, és fogadjuk el, hogy a jégkorongban, a magyar jégkorongban maximum ennyi van, és nem lesz belátható időn belül stabil alcsoportos csapatunk, nem lesznek világsztárjaink, NHL-ben szereplő játékosaink.
Én úgy gondolom, hogy ezzel az akadémiai történet ebből ki lehet hozni, mondom, egy pár 10-12 olyan játékost, aki félmélezheti majd a magyar válogatottat. De ne felejtsük el, hogy ez ugye nyártól július 1-től él, azért 3 hónap alatt nem lehet megtanítani a gyerekeket még jobban korcsolyázni, vagy még jobban korongot kezelni, vagy még
mennyivel
többet.
Más most a helyzet, mennyivel más, mint volt 3 hónappal korábban?
Hát, ami nagyon nagy különbség, ugye nálunk, ugye csak magamról tudok beszélni, mert ugye a többi akadémiát nagyjából sejtem, de hogyha olyat mondok, ami nem igaz, nem szeretnék belemenni. Nálunk például ugye minden csapatnál 2 edző van, nem 1 edző van. Az, hogy most van gyúró, vagy ezt hagyjuk, szakmailag nézzük, hetente 2-3 napi 2 edzést edzenek. Plusz egy külön száraz edzés, azaz hetente 2-3 nap 3 edzést. A többi
ugyanúgy a 2.
16, 18 és 20 éves, vagy 21 éves csapatok van az akadémiában. Azért visszatérve a nagyon régire, ugye mikor beszélgettünk egy fél órával ezelőtt, hogy mi miért nem voltunk olyan jók és miért célcsoportos, ugye mi 5 hónapot voltunk éged, és mondtam, hogy 10-11-et voltak a úgymond az A-csoportosok. Most az akadémia 1-2 éven belül ugyanúgy dupla annyit, vagy lehet, hogy 3-szor annyit van jégen, mint egy úgymond nem akadémista, ha úgy gondolja az akadémia vezető, akkor ugyanakkor a különbség lesz, én úgy gondolom, hogy 2-3 év múlva, most nem a 21 éveseknél, mert 21 éves már nagyon nem tudod megtanítani, hanem mostani 14-15-16 évesek, akik folyamatosan 1-2 évig fogják ezt a 2-3-szor annyi terhelést és jobb terhelést kapni, én úgy gondolom 2-3 év múlva nagyon-nagyon szépen lehet látni majd a magyar bajnokságban, hogy mennyit fejlődnek ez az akadémia, reményeim szerint, de még mindig azt mondom, hogy a legjobb játékosainkat ki kell vinni versenyeztetni, mert most ne haragudjon, mert senki a 17 éves ifjú játékosom a junior csapatban az első soros center. Szóval az nem versenyeztetés.
Az egyes sportágok között is hatalmas a rivalizálás, de most maradjunk csak a csapatsport. Már az általános iskola elején, vagy akár óvodában már mennek a klubok képviselői, és próbálják a saját sportágukhoz vonzani a gyerekeket. Te hogy látod, hogy a hoki az hogy áll a többi csapatsporthoz, a futballhoz, a kézilabdához, kosárlabdához, vízilabdához, röplabdához képest? Mennyire népszerű ez a játék viszonyítva a többihez?
Mi 20 éve 22 vagy 23 óvodával, korcsoportokkal tartjuk a kapcsolatot. Mi már 2000-es évek elején elkezdtük azt, hogy mi iskolában már elsőben nem is mentünk, hanem a oldából a középső és a nagy csoportosokat hoztuk, meg tudtuk fűzni vagy az igazgatót, vagy a tanárt, vagy hogy jön egy csoporttal, és nálunk általában 800 és 1000 gyerek fordul meg, oldáskorú, minden reggel 8-10-ig van jegyük, és jönnek, és abból válaszuk ki idézőjelben a tehetségesebbek, akkor abból mondjuk a 800-ból kihozunk egy 70-80-at, akkor külön edzésük kapnak még a hétvégén, és utána a szülők eldöntik, hogy tetszik vagy nem tetszik, és abból a 70-80-ból van egy 30-35 tehetség alapján, meg hogy a szülő akarja, tudja hozni, nem tudja, azért ne felejtsük el, nagyon sok energiába kerül az, hogy egy gyereket elhozni, ugye főleg úgy, hogy most többet is tudunk edzeni, így nem heti egyszer, hanem három négyszer munka után, munka alatt elhozni, vagy vasárnap reggel, szombat reggel 7 órára jégre lenni, az jelenti, hogy reggel fél héten ott kell lenni a szülőnek, és ki csinálja meg azt, hogy reggel 6-kor, fél 6-kor vasárnap fel kell, hogy a gyereke 7-kor jégen legyen. Szóval nagyon nehéz ez, de nagyon sok szülő beleáll ebbe.
Hát ez más sportágokra is igaz, persze.
Így van, így van.
Igaz
így
lehet.
Van.
Én inkább arra gondoltam az előző kérdésem kapcsán, hogy volt idő, és talán még most is így van, hogy olyan trendi dolog, olyan menő dolog jégkorongozni, vagy akár vízilabdázni. Ezt két sportágat emelném ki ebből a szempontból, hogyha...
Ezt a csajok nézték mindig.
Igen, fiú sportolókról van szó, hogy az azért a menő volt, hogy valaki hokis volt, vagy pólós volt. Ez ma is így van még?
Nem, ez ugyanúgy, ahogy elment egy kicsit a minden sport, meg a világ más nézet felé, én úgy gondolom, az, hogy sportolsz, az kiemel téged valamilyen szinten, de úgy nem, hogy mint focista, vagy mint jégkorongos, vagy vízilabdázó, úgy nem is érdekli, én úgy gondolom, se a csajokat, se a férfiakat, se senkit tudja a világban. Ha jó, sportolsz, jó megy, akkor ügyes vagy, akkor felnézek rá, ha nem, akkor olyan, mint hogyha eszergályos lennél. Én így gondolom régen, meg viszont ugye a két sportágnak volt a két legjobb alakú férfia, ugye a vízilabdások is nagy háta volt, ugye mi is nagyon sokat kondiszunk, szóval itt azért volt a jól emlékeztél. Jól emlékeztél.
Befejezésre még azt mondd meg, hogy mit gondolsz, ha ti olyan feltételek között készülhettetek volna, mint a maiak, akkor mire vittétek volna? De készséggel elfogadom, hogyha azt mondod, hogy ez egy hülyeség, és értelmetlen ilyen kérdést föltenni.
Első az, hogy nem biztos, hogy bírtuk volna azt a terhelést. Szóval lehet, hogy szerettük volna, ugye azért mi máshogy jöttünk fel, másokat edzettünk. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt a profi edzésszintet, terhelést bírnánk. Aki bírná, lehet azt mondani, hogy lehet, hogy jobb lett volna, de annyira más lett a jégkorong, és annyira felgyorsult, hogy alma körte a kettő. Szóval én azt szoktam mondani, hogy mi azt hittük régen, hogy profik vagyunk. Most így utólag én magam kijelentek, hogy amatőr voltam. Szóval, hogyha így kérdezed, hogy mi lett volna most egy amatőrből...
Miközben tízetre ünnepeltek.
Igen, igen, de ahhoz a szinten, ami most egy jégkoromban benne van, ahhoz képest mi amatőrök voltunk. Amatőrök voltunk. Szóval nagyon nehéz.
Aki Sancsi Jani ma nevelkedne, ma lenne 10-15 éves, várható-e, hogy mondjuk NHL játékos lenne belőle?
Ez, akkor visszakérdezek. Az Ancsi Jani, az a kicsi, 80-as években, nem Magyarországon, vagy 60-as években, nem Magyarországon született, hanem Kanadában, akkor lett volna valami belőle? Szóval, bocs, hogy visszakérdezek, de ugye nem tudom a választ, nem lehet, és ez kár. Erről én azt mondom, hogy nekem szerencsém volt, én jókor, jó helyen jót csináltam. Ennyi. Volt tehetségem hozzá, szerettem, szerencsém is volt. Ugye a szerencsét főleg arról beszélek, hogy egy komolyabb sérülés volt, 36 évesen leszakadt a vállam. Ma is látod, lövök a harmadik emeletre, itt felfutok, szóval nincs, hál' Istennek, semmi bajom, de ez mind szerencsé, hogy a sérülés miatt nagyon sok játékos abba hagyja. Kicsi, nagy. Hát annyi kiskorú gyerek hagyja sajnos abba a jégkorongot, lehet, hogy a legnagyobb tehetség lenne, csak rosszul esett, leszakadt a vállam, megműtik, utána már nem olyan jó, nem meri hozni az anyuka, azért, szóval nagyon ez a sporthoz, minden sporthoz nem csak a tehetség kell, és nem csak alázat, hanem szerencse is kell.
És ha ma lennél kiskölyök, szívesen lennél jégkorongozó? Vagy inkább más
sportágot választanál? Hát tudod, hogy ez az életem, azt tudod, jó, hogy ez. Én például az is jó.
Tehát újra kezdenéd?
Én újra, és megmondom, csak ezt csinálom, bár úgy, hogy tudod, mondtam azt, hogy én úgy volt, hogy a foci még jobban menne, csak akkor volt ez a történet, amit egy fél órában elmondtam, nem is gondolkoznék a fociban. Megmondom őszintén. Ez a jégkorong a legszebb sportág, mai napig is azt mondom. Férfias, ütközni kell, ügyesség kell, ész kell,
Hát azt hiszem ennél jobb végszót, én magam sem tudtam volna kitalálni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos podcastját hallották Ancsi Jánossal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.